Személyesedés és közösség másokkal. Amikor másokhoz való viszonyunkról elmélkedünk, ismét csak abból kell kiindulnunk, hogy az ember testbe ágyazott, inkarnálódott szellem. Testünk révén vagyunk jelen a világban, és így rajta keresztül érintkezünk másokkal is. Már említést tettünk a gesztusokról és a beszédről. Most itt közelebbről meg kell vizsgálnunk a szexualitást, az ember nemi meghatározottságát, amelynek különleges szerepe van az egymás közti érintkezésekben. A nemiség magának az életnek a kifejezése, emberi mi voltunknak is alapvető meghatározója. Igaz, az elvont emberi természet azonos férfinél és nőnél. De nemiségünk mégis meghatározza egész magatartásunkat, pszichológiánkat, másokkal való kapcsolatainkat, sőt, bizonyos mértékig még Istenhez való viszonyunkat, lelki életünket is. Ha a nemiség legalapvetőbb rendeltetését keressük, akkor megállapíthatjuk, hogy a faj fenntartás funkcióján túl a következő a szerepe. A mások felé való megnyilás és a két nem komplementaritása, azaz kölcsönös kiegészülése, végső soron pedig a szeretett közösség közvetítése. Az emberi szexualitás tehát nem korlátozódik a faj fenntartására, amint ezt az állatoknál látjuk, hanem a személyes kapcsolatok gyökere hordozója. A mai pszichológiával állíthatjuk, hogy a fiatal lány és fiú fejlődése akkor normális, személyisége akkor bontakozik ki buktatók és válságok nélkül, sőt, patológikus elfeldülések nélkül, ha sikerül létrehoznia a másokkal, mindenekelőtt a másik nemmel a valódi személyközi kapcsolatot. A magányos gyönyörkeresés vagy a futó flört, ahol a másikban csak élvezeti eszközt lát, annak a jele, hogy a fiú vagy a lány, sőt a férfi és a nő nem jutott el az igazi személyközi kapcsolathoz, még nem tud megnyílni és adni a másiknak, így nem képes a szeretet közösségre sem. Amikor közösséget mondunk, a nehezen lefordítható kommunióra gondolunk, tehát ontológiai, azaz létben való közösségre, nem pedig pusztán társadalmi együttélésre. A kommunió, mely a futó találkozásokat és kapcsolatokat létbeni közösségé alakítja át, sokat követel az embertől. Azt, hogy a másikat ne csupán hasznos tárgynak tekintse, ne birtokolni akarja, hanem tisztelje, hagyja létezni, segítse annak személyes kibontakozását, sajátos adottságai és keresztény hivatása szerint. Tiszteli a másikat a legegyedibb, legszemélyesebb mi voltában. Ezt mondja neki. Szeretlek, mert te vagy, mert ilyen vagy, szeretlek, hogy légy, minél több létet akarok biztosítani neked. Ennek a helyes magatartásnak, mint egy negatívja a fiatal Szabó Lőrinc jól ismert Semmiért egészen című versének követelése, a férfi birtokló és zsarnoki szerelmi vágyának kifejezése. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alku, ha szent is, alku. Nékem más kell már. Semmiért egészen. Két önzés titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek. Azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Ha valaki igazán szeret, nem azt követeli, a sorsomnak alkatrésze légy, hanem azt mondja, légy. Tiszteli a másikban a mást is, és főleg tiszteli annak szabadságát, személyiségét. Csak ha két személy egymás számára valóban te, akkor tudnak együtt lenni, nem csupán együtt lenni. Akkor lesznek mi a szeretet közösségben. Hosszú fejlődés vezet ide. Valljuk meg, inkább csak többé-kevésbé megközelítjük ezt az eszményt, semmint tökéletesen megvalósítjuk. Tudjuk, hogy a serdülőkor sajátossága, főleg a serdülés elején az álmodozás. Ennek a jelentése igen mély. Most már nem arról a képzelődésről van szó, amelyet a játszadozó gyermeknél tapasztalunk. A serdülőnél nem a játékszenvedély uralkodik. Magányos álmodozó lesz. Ebben az álmodozásban a fiatal önmagát teremti, de a valóságtól távol. Próbálgatja, miként léphet be a felnőttek világába, sikeres kapcsolatokat akar, hogy ő maga is legyen valaki. Ennek az álmodozásnak fő jellemzője az elmenekülés. A serdülő kapcsolatai főleg a családban és az iskolában szövődnek. De ezeket szűkeknek és nyűgösnek érzi. A felnőttekkel való normális kapcsolatok még kétértelműek, nem egyenrangú a felnőttekkel. Ezért menekül el a valóságtól az elképzelt világba, ezért álmodozik. Ez a képzeletbeli élet időtlen. A fiú és a lány különféle szerepekben képzelik el magukat, felfedező, hercegnő, és ezeket állandóknak akarják. Ez az álmodozás fokozatosan tér meg a reális időhöz, és ekkor teremtő álmodozás lesz. Amikor a serdülő képes lesz elhelyezkedni a felnőttekkel való reális kapcsolatok szövevényében, tehát amikor valóban megnyílik másoknak, akkor elfogadja, megtalálja önmagát. Ez jelenti egyben az érzelmi kiegyensúlyozódást is. A szexualitás alapvető problémája vagy az agresszivitás megoldódnak. A pszichológiailag felnőtté váló fiatal felfedezi a reális időt is, vagyis azt, hogy a növekedéssel, fejlődéssel öregszik, tehát, hogy halandó. A valódi élet a halál felé vezet. A gyermek ezt nem tudja. Belső életében nincs helye a haláltudatnak, legfeljebb csak, mint futó félelem van jelen, de ez nem lényeges személyiséget formáló elem. Egyes pszichológusok szerint a serdülőkor legmélyebb problémája éppen a reális időnek a felfedezése. Felnőtté válni annyit jelent, mint valóban belépni a cselekvésviszonyok hálózatába, ez pedig nem állandó, mint az álmodozás álló ideje, hanem olyan mozgás, amely végzetesen a halál felé vezet, és lényünk legmélyén érezni, hogy ez a személyes esemény elkerülhetetlen. Érdekes megfigyelni, hogy serdülők a fejlődés nehéz szakaszaiban mennyire érzéketlenek a terv fogalmával szemben. Álmodozásukból rögtön átmennek a cselekvéshez. Ez áll a fiatalkori bűnözőkre és az ifjúsági különböző vandalizmusokra. Továbbra is játszanak, anélkül, hogy megtértek volna a valósághoz, amely túlságosan terhes számukra. Ha megkérdezzük tőlük, hogyan képzeled el magad 10 év múlva, nem is tudnak válaszolni, mert a kérdés nem sokat jelent számukra. Nem terveznek, a pillanatban élnek. A tapasztalat azt mutatja, hogy egyedül a társadalomba való fokozatos beilleszkedés a felnőttek világával való sokrétű kapcsolatok kialakítása teszi lehetővé számukra azt, hogy többé-kevésbé megvalósítsák reális időtartamukat, vagyis azt, hogy halálra szánt lények. Így tehát beigazolódik a pszichológusok megfigyelése, emberi szinten szexualitás és halál paradox módon összekapcsolódik. A szexualitás, mint életerő, fajfenntartás ösztöne, és mint az egyén halálának revelálója, elválaszthatatlanul összefonódnak a kérdező tudatban, annál az embernél, aki azt kutatja, miért élünk. Az élet legsötétebb zónáitól a kigyulló öntudat világosságáig jelen van az alapvető kérdés. A szexuált lény átadja az életet, tehát a faj fennmarad, de az egyén, mihelyt igazán öntudatra ébred, ráébred arra, hogy esendő, halandó. Sőt, megkockáztathatjuk ezt a paradox állítást. Az emberi lény, amennyiben különbözik az állattól, általában a szexualitás síkján, amely a másokkal való kapcsolatnak is alapja, tapasztalja meg leginkább, hogy halandó lény. Az emberi kapcsolatok, párbeszéd, barátság, szerelem, közös kutatás, a házas élet mindennapi kapcsolatai, a fürdőszoba közös használatától kezdve, és a legmélyebb intimitások állandóan alakítják a személyt. Lassan-lassan személyes teremtőerővel létrejön a közösség, a kommunió, a megélt harmónia. Az állandó fejlődés folyton folyvást a másik elfogadását sürgeti. Sokszor már nincs is szükség szavakra, hogy ezt a megért közösséget kifejezzék, állítsák. Megértik egymást, anélkül, hogy ezt szóban kifejeznék. És ha szólnak, ösztönösen többes szám első személyben beszélnek, annyira egy lett életük. És mégis, még az eszményi szerelemben vagy házas életben is megmarad a személyiségnek, az énnek benső magva, amit az ember nem tud közölni a másikkal. A közös emlékek, örömek és szorongások, gondolatok és tervek, egy szóval mindaz, ami ezekből kifejezhető és közölhető, közösségteremtő lesz. De marad a lélek csúcsa vagy mélye, amelyhez egyedül a teremtőnek van bejárata, amely egyedül Istennek nyílik meg. A két egyé forrt ember, férfi és nő, közösen keresheti, imádhatja, szolgálhatja Istent. De végül mindenki egyedül hal meg, és személyesen találkozik Istennel. A végtelen te, Isten külön szól hozzám, én és teremtőm, mondotta Newman. Ez persze nem jelenti azt, hogy a hívő magányos, hiszen a közösségben, az egyházban keresi és találja meg Istent, és majd a szentek közösségében élvezi Isten színelátását. De tetteinkért magunk felelünk, üdvösségünk személyes. Még a hozzánk legközelebb álló szeretett lény sem mentheti meg helyettünk a lelkünket. Ez ismét csak személyes felelősségünkre figyelmeztet. Arra, hogy nekünk magunknak kell megoldanunk az élet alapvető kérdéseit, nekünk magunknak kell döntenünk. Befejezésül imádkozzuk el, Tégy Uram szeretetet hírnökévé. Istenem, tégy engem a békesség szerzőjévé, hogy a szeretet melegét árasszam ott, ahol a gyűlölet pusztít, hogy megbocsássak, ahol a bűn tombol, hogy egyesítsek, ahol a széthúzás diadalmaskodik, hogy igazságot vigyek oda, ahol tévedés van, hitet, ahol sötétség van, örömet, ahol szenvedés van. Mindezt nem azért, hogy magam megvigasztalódjam, hanem hogy én lehessek a szeretet hírnöke. Mert midőn adunk, ugyanakkor kapunk, midőn megbocsátunk, megbocsátást nyerünk. Midőn meghalunk, új életre ébredünk. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek Istennek nevében. Ámen.